Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Reggelre légy készen. Aztán jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön fel veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, majd korán reggel fölment a Sínai hegyre, ahogyan megparancsolta neki az Úr, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr. Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is három, sőt négy nemzedéken át. Mózes sietve földig hajolt, leborult és ezt mondta. Ó Uram, ha elnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnüket és vétkeiket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr pedig ezt mondta, én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön egyetlen nép között sem. Meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy, mert veled együtt félelmetes dolgokat fogok véghez vinni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az igehirdetési alapigénk, az gyakorlatilag a múlt heti igehirdetési alapigének a párja, Mózes második könyvéből. Ott ugye arról volt szó, hogy az Isten átadja a 10 parancsolatot a népnek, ezzel szövetséget köt az ő népével. Most pedig azt látjuk, hogy hát ez a két kőtábla nem egy hosszú életű dolog az Ószövetségben, mert hogy ahogy leérnek a hegyről, ezek a kőtáblák megsemmisülnek, hiszen az Isten szövetségét, ahogy megköttetik, egyből el is árulja a nép, Mózes pedig dühötten, ingerülten, magából kikelve földhöz vágja ezeket a kőtáblákat. És most megy vissza a hegyre. Nagyon emberi ez a szituáció. Végtelenül emberi az, ahogy Mózes népe bukásán meggyűlölködve, megharagudva ott áll, de népvezetőként maga is elbukik. És ami még fontosabb, nem csak mint népvezető, hanem mint hívő ember bukik el. Azt mondtam a múlt héten, hogy a 10 parancsolatban az Isten szeretete fogalmazódik meg. És amikor ő leérkezik a 10 parancsolattal a hegyről, akkor nem tud az Isten szeretetével a bűnös nép felé fordulni, hanem az emberi dűvel és haraggal reagál. Akkor, amikor azt látja, hogy elhagyja a nép az Istent. És erre mondhatjuk azt, hogy ez jogos, meg igaza van, meg ki ne csinálná ezt az ő helyében, hát mind így reagálnánk. És így is reagálunk, hogyha számunkra fontos dolgokra mondanak mások nemet. De kedves testvérek, a harag mindig rossz tanácsadó. És a harag mindig arra buzdít bennünket, hogy ne az Isten szeretetére figyeljünk. És Mózesnek ott van a kezében, megfogalmazva, 10 igében az Isten szeretete. És az első dolog, amit tesz, hogy ezeket földhöz vágja. Nagyon emberi, ahogy ezek után visszatérő a hegyre. Mert hogy azt gondolom, hogy nagyon sokszor vagyunk mi is ebben a szituációban, no nem aranybórjuk után, meg összetört 10 parancsolatok után, de ha őszinték akarunk lenni, akkor azért nagyon sokszor bajban vagyunk a saját hitünkkel, a hitünknek a megélésével. Vasárnapról vasárnapra hallgatjuk az igehirdetéseket, eljárunk bibliaórára, imádságos életet próbálunk élni, és mégis vannak olyan mondatok és szavak, amik kiszaladnak a szánkon, és belegázolnak valaki másnak a lelkébe. Mégiscsak vannak olyan dolgok, amikor hallunk egy-egy pletykát, és észbe se kapunk, már továbbadtuk. Pedig, ahogy a Talmud mondja, a pletyka hármat öl. Azt, akiről mondják, azt, aki mondja, és azt, akinek mondják. És nagyon sok pontot meg helyzetet lehetne még felsorolni, hogy hányszor csalatkozunk meg mi a saját Isten hitünkben, és persze ezek nem aranyborjú jellegű szituációk, csak éppenséggel van a Bibliának egy végtelenül egyszerű tanítása a bűnről. A bűn az az, ami Isten és közénk áll. És lehet, hogy mi emberként szeretjük ezt kategorizálni, hogy kicsi, meg közepes, meg nagy, meg még nagyobb, de az Isten nem azt nézi, hogy mi emberként hogyan vonunk erről értékítéletet, hanem azt látja, hogy nem vagyunk vele egy hullámhosszon. Azt érzi, hogy a mi közösségünk vele nincsen egyben. És amikor keresztény emberként a hétköznapjainkban éljük a magunk életét, daráljuk a szürke hétköznapokat, hajtjuk a mókuskereket, és nem hívőként cselekszünk, akkor mi is földhöz vágjuk az Isten szeretetét. És az lehet, hogy darabokra törik körülöttünk. Ahogy a kőtábla is darabokra tört Mózes keze tövében. És akkor ezek után ott állunk mi is az Isten előtt, elbukva a saját hitünkben, szégyent hozva a saját keresztségünkre, a saját elhívásunkra. És ez egy kicsit olyan szituáció tényleg, mint ez a mózesi helyzet, hogy ott áll fenn a hegyen. Végtelenül emberi. És nagyon izgalmas, hogy hogyan reagál az Isten erre a sok-sok bukásra, ami ebben a történetben, meg a mi személyes életünkben megjelenik. Van ennek a szakasznak egy része, két vers, ami nagyon fontos, nem csak nekünk, de a zsidó teológia már évezredek óta nagyon erőteljesen hangsúlyozza a 6. és 7. verset. Ők azt mondják, hogy itt az Isten 13 tulajdonsága van leírva. Felolvasom újra ezt a szakaszt. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is 3, sőt 4 nemzedéken át. Tehát, mint mondottam, azt mondja a zsidó teológia erre a szakaszra, hogy itt az Isten 13 tulajdonsága van megfogalmazva. A 13, az egy nagyon izgalmas szám, sokszor előfordul egyébként a Bibliában is, de valójában a legizgalmasabb benne az, hogy prím szám, tehát csak önmagával és egyel osztható. És a prím számok a zsidó kultúrában, így az Ószövetségben is. De különösen a 13-as prímszám az a végtelenségnek és a végtelennek a szimbóluma. Tehát amikor az Istenről 13 állítást fogalmaz meg maga az Úr a Mózes 2. könyvében, akkor gyakorlatilag azt írja le saját magáról, hogy ő végtelen, hogy ő hatalmas, hogy ő emberi ésszel befoghatatlan. De ami még fontosabb, hogy az összetört kőtáblák fölött állunk ennél a szituációnál, meg a még készülőben lévő következő 10 igés kőtáblánál állunk, ami meg az Isten irgalmáról, szeretetéről és kegyelméről szól. Tehát ebben a tekintetben akkor az Isten azt is mondja, hogy az ő irgalma és könyörülete végtelen. Hogy azt emberi korlátok közé nem tudjuk szorítani. Ott áll Mózes elbukva. És azt gondolom, hogy meglehetősen nagy bűnbánattal a szívében, erről nem ír túl sokat a Biblia, hogy pontosan milyen lelki állapotban van Mózes a hegyen, de ha a történéseket meg a reakciókat összeolvassuk, akkor látunk egy olyan embert, aki még a saját tühe miatt is lelkiismeret furdalást érez, aki a felelősség alatt megrogyott, aki aki ott áll, teljesen tehetetlenül, és igazából nincsen más menekvése, mint az az Isten, akit ő elárult. Nagyon sokszor vagyunk ezzel, azt gondolom, így mi is. És újra hangsúlyozom, hogy lehet az emberi bűnöket emberi nézőpontok alapján mérlegelni, meg kategorizálni, de az Isten a bűnöket egyetlen egy kategóriában érzékeli továbbra is. Vagy van vele közösségünk, vagy nincs. És minden bűn, ami bennünket tőle elválaszt, legyen az gondolat, legyen a szánkon kiszaladt mondat, legyen az egy ingerült, vagy indulatból megfogalmazott tett, vagy cselekedet, teljesen mindegy. És ilyen szempontból nagyon izgalmas, hogy Mózes hogyan reagál az Istennel való újbóli találkozásra. Uram, ha elnyertem jó indulatodat, jár közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsáss meg mégis bűnöket és vétkeiket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Mózes azt gondolom, hogy megérti azt, amit nagyon sokszor mi is érzünk, ez pedig az, hogy az Istennel való közösséget gyakorolni, az Isten nélkül nem tudjuk. A hitünket gyakorolni, a hitünket a hétköznapokban megélni a többi ember között, nem az imádság csendjében, hanem a hétköznapi mókuskerékben őrlődve, az Isten nélkül nem megy. Erre képtelenek vagyunk. És olyan gyönyörű ez a mondat rész, amikor azt mondja, hogy tégy tulajdonoddá bennünket. Kezdj el birtokolni. Tedd meg értünk azt, hogy elkezdesz te formálni bennünket, mert ezek szerint, hogyha mi magunktól akarunk hozzád kötődni, akkor az nem fog menni, abból aranyborjú lesz, meg összetört tíz parancsolat, meg gyűlölködés, meg kiközösítés, meg kiátkozás, meg a másiknak a méregetése. Tégy bennünket te tulajdonoddá. És azt gondolom, hogy nagyon erőteljes az a mondat, amit itt Mózes mond, hogy kemény nyakú nép vagyunk. Tehát, hogy nem hajtunk bárki előtt fejet. Ott van bennünk az emberi büszkeség. Amit ráadásul nagyon sok emberi helyzetben és szituációban még pozitív értékként is tüntetünk fel, és egyébként a Biblia is sokszor pozitív értékként tünteti fel, de vajon az Istennel szemben megélt büszkeségnek van-e pozitív értéke? Mert az már a kemény nyakuság, amikor én előtte se hajtok fejet. És Mózes ezt pontosan tudja, hogy magunktól mi kemény nyakú nép vagyunk. És nem csak a zsidók, mi magunk is, kedves testvérek, mert a kereszténységünkben mi magunk is nagyon sokszor megbotlunk. És nincs itt még vége ennek az egész helyzetnek, mert amikor az egész elkezd kibontakozni, amikor az Isten bemutatja saját magát Mózesnek, mint hatalmas és végtelen úrt, vagy urat, és Mózes pedig megkéri, hogy akkor szálljon közéjük, és tegye tulajdonává a népet, akkor az Isten újra megesküszik, és újra megfogalmazza a saját eskütételét. A múlt héten azt mondtam, hogy amikor a tíz parancsolatot átadja az Úr, az valójában önmagában véve már egy szövetségkötés. Az ókori felfogásban, ha az uralkodó törvényt ad, és a törvényt a nép betartja, akkor az uralkodó megvédi a népét. Ha viszont a törvényt a nép elárulja, akkor az uralkodónak nincs dolga többet azzal a néppel. Kedves testvérek, a tíz parancsolat még le se ér a hegyről, és már el van árulva. Emberileg nézve, az Istennek itt nem lenne dolga. Emberileg nézve, itt az Isten nyugodtan mondhatná azt, hogy hát, srácok, akkor ennyi volt, kihoztalak titeket Egyiptomból, ti a történet maradék részére nem vagytok kíváncsiak, akkor ódjátok meg valahogy a pusztában, én megkeresek magamnak egy másik népet. És nem ez az Isten reakciója. Az az Isten reakciója, miután Mózes bűnbánóan odatérdel elé, saját magában is csalódottan, hogy én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek az egész nép előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön egyetlen nép között sem. Meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy, mert veled együtt félelmetes drogokat fogok véghez vinni. És hogyha ezen két igevers tükrében átolvassuk az egész Ószövetséget, akkor azt fogjuk látni, kedves testvérek, hogy az ember újra és újra elárulja az Isten szövetségét. Az ember újra és újra hátat fordít az Isten szövetségének, és sok esetben ennek olyan komoly, húsba maró következményei vannak egyébként, hogy emberéletek mennek tönkre, hogy országok néptelenednek el, hogy emberek tízezrei kerülnek fogságba. És az Isten mégis minden egyes helyzet után elkezd valami újat. Az Isten mégis minden egyes helyzet után nem azt mondja, hogy akkor most lesújtok, most ott hagylak titeket, most már nem megyek utánatok, hanem megújítja a kegyelmét. Megújítja az ő szövetségét. És minden egyes mélypont után előhoz valami fantasztikus újbóli megújulást, egészen addig, amíg az Ószövetség hasábjairól szépen lassan át nem érünk az Új Szövetség első soraiba, ahol pedig megcselekszi azt a csodát, ami a leghatalmasabb és a legnagyobb mindegyik közül, hogy emberré lesz, értünk emberekért. Néha azt rontjuk el szerintem, amikor bűnbánatról és bűnbocsánatról gondolkodunk, hogy úgy tekintünk az Isten szeretetére és az ő törvényeire, mint amit nekünk kutya kötelességünk megtartani. Mintha nekünk kellene az Istent valahogy a vállunkon hordozni. Pedig a valóság az, kedves testvérek, hogy az Isten tart meg bennünket. Nem mi őt. És nem azért adja a törvényt, hogy mi azt bötörül bötörebe tartsuk, mert pontosan tudja, hogy nem fog menni. Azért adja, hogy elkezdjünk foglalkozni az ő szeretetével. Elkezdjünk foglalkozni azzal, hogy az a szeretet hogyan dolgozik bennünk, meg közöttünk, meg hogyan dolgozhat általunk. Nem csak a hegytövében álló zsidóság a kemény nyakú nép, Mózes is kemény nyakú. És kedves testvérek, mi magunk is nagyon sokszor kemény nyakúak vagyunk az Isten nélkül. Nagyon sokszor nyakasan, dacosan állunk az Isten szeretetével szemben. És az Isten mindig újra és újra megújítja az ő kegyelmét. Az a csodálatos ebben a történetben, hogy a mai napig aktuális az, amit le van írva. És a hétköznapok zajában aktuális. Mert minden egyes bukásunk után, amit áttélünk hétfőtől vasárnapig, vagy két Isten tisztelet között, vagy két imádság között, az Isten nem ítélettel jelenik meg ezen bukások fölött, hanem újra és újra felajánlja a kegyelmét. Még van időd elfogadni. Még van lehetőséged vele élni. Én szövetséget kötök veled. Újra, újra, megint, újra és újra és újra és újra. Akárhányszor te ezt a szövetséget elárulod, én újra megkötöm. És akkor egyetlen egy gondolatot hadd hozzak még ide. Nagyon sok isteni szövetség kötésről lehet olvasni a Bibliában és főleg az Ószövetségben. De talán a legerőteljesebb, főleg, hogyha ezen a mózesi jelenet tükrében olvassuk vissza a történetet, az az Ábrahámmal megkötetett szövetség. Ahol az Isten felszólítja Ábrahámot arra, hogy a kor szövetség kötési ceremoniális formaságai alapján vágjon állatokat ketté, és azt tegye két oldalra szét. Ugyanis az ókorban a Közel-Keleten úgy kötöttek szövetséget egymással a királyok és hadvezérek, hogy a szétvágott állatok között keresztül sétáltak, és kezet fogtak egymással. Jelezvén, hogyha valamelyikőjük az adott szövetséget elárulja, akkor a másiknak joga van ketté vágni, mint egy állatot. Nem volt apróbetű, meg jogrés. Kőkeményen az életüket tették bele minden egyes szövetségkötésbe. És az Isten átvonul az állatok között lángoszló formájában, Ábrahám elindulna, és az Isten megállítja, hogy nem, te nem mész át. Ezért a szövetségért én vállalok felelősséget. Érted, én vállalok egyedül felelősséget. mert nem akarja az Isten kettévágni az embert. Nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És akkor, ha most lapozunk a 10 parancsolatig, meg lapozunk az új kőtáblák rávéséséig, és eljutunk a Krisztusig, akkor az a szövetség újra és újra meg van újítva, és az Isten továbbra sem hagyja, hogy mi ezért a szövetségért felelősséget vállaljunk, hanem minden egyes tettünkért, minden egyes gondolatunkért ő vállal felelősséget. Ezt hívják úgy, hogy kegyelem. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem mi tartunk téged, hanem te tartasz bennünket. Hívd fel a figyelmünket a gyengeségeinkre, de azt is mutasd meg, hogy kapunk hozzájuk tőled erőt. Hívd fel a figyelmet a bűneinkre, hogy lássuk azokat. De arról is mesélj nekünk, hogy hogyan találunk nálad ezekre bűnbocsánatot. És amikor nyomaszt az élet, akkor mutasd meg, hogy nálad minden nap új kegyelem, hogy újra és újra megvan kötve értünk a szövetség, és nem hagysz bennünket magunkra, hanem velünk maradsz a világ végezetéig. Amen.